A stúdióban dr. Zobor Anna Mária Ditta, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának szemész orvosa, szemészeti genetikával foglalkozó klinikai kutató orvos is egyben, és hát most inkább azt a sapkádat vettük eddig elő, ugye, hogy orvosként, gyakorló orvosként a betegekkel való kapcsolatod milyen, és hogy mekkora felelősség az, hogy reményt adsz, hogy adott esetben a beteg hiú ábrándokat kerget, vagy egyszerűen csak tényleg biztatod, és a beteg kitart addig, ameddig esetleg valamiféle megoldás születik. Tehát a felelősség az nagy.
Hát mindeközött a balanszírozás az nagyon-nagyon nehéz, és mindig személyre szabottan kell alakítani, még így ebben a közegben is gyakorlatilag, hogy kit hogyan szólítok meg, hogy kivel, milyen módon beszélem meg a betegségét, miket tudok mondani, miket szabad mondanom, és ez egy folyamatos interakció gyakorlatilag, egy ilyen emberi kapcsolat, amiből az ember pont ezért fogja tudni leszűrni talán azt, hogy kihez hogyan kell szólni, kit, melyik irányba kell egy kicsit erősíteni, vagy egy kicsit lelkesíteni, vagy éppen a lelkesedését visszafogni, ami abból adódik, hogy én sokat beszélgetek a betegekkel, és én rászánom az időt, tehát nálam hosszadalmas egy betegvizsgálat, már csak a kivizsgálás folyamata miatt is, és azért is, mert úgy gondolom, hogy ez emberileg is egy nagyon fontos kapaszkodó mindenki számára.
És hát ugye erről beszélgetünk, hogy ott van az emberi faktor, és ez borzasztó jó, hogy te ezt fontosnak tartod, és gondolom tanuljátok, hogy valamilyen szinten távolságot kell tartani, de tudsz mindig érzelmileg távolságot tartani?
Igyekszem, abszolút. Tehát a szakma területén belül maradni, de mivel ugye említettem már, hogy ezért nagyon sokszor családfákat elemzünk, családi kapcsolatok jönnek elő, emiatt ezért természetesen bizalmas információkról is sokszor tudomásom van, és ezeket azért én igyekszem maximális diszkrécióval kezelni, és ugyanakkor meg a betegeknek talán ebbe az irányba is egy kicsit így segítséget nyújtani, hogyha tudom valakiről, hogy mondjuk a szociális helyzete, a munkában való nehézség, esetleg egy probléma, akkor olyan irányba adni egy-két hasznos tippet. Én nagyon szeretek a betegvédelmi egyesületekkel együttműködni, közreműködni, és az ő általuk nyújtott segítségadást kihasználni, és ezekre felhívni a figyelmet, mert lehet, hogy nem én fogom tudni megoldani a mindennapok problémáját, de ha már átirányítom őket, akkor már tettem valami jót.
Igen, a kérdés egyébként arra vonatkozott, vagy arra is vonatkozott, hogy te hogyan éled meg ezeket, tehát hazaviszel-e nehéz helyzeteket, problémákat a lelkedben?
Hazaviszek természetesen, mert ezt valószínűleg nem lehet,
hát nem lehet
teljesen kizárni, máshogy csinálni. De igyekszem, amikor beszélgetek a betegekkel, tényleg így ott lenni, és ezen valahogy közösen átlendülni, vagy közösen egy kicsit így erőt adni. Ugye a feladatom az is, hogy reményt adjak, feladatom az, hogy biztassam őket, de ugyanakkor meg nem szabad hiú ábrándba sem kergetni őket, tehát én át szoktam beszélni a realitás talaján maradva, hogy akkor mi az, amire számíthatunk például, mi az, ami nem lesz, de mindig figyelek arra, hogy ne mondjak olyan dolgokat, amik bántóak lehetnek, amik megmaradnak úgy egy életre, hogy aztán az egy teljesen negatív irányba tereli a történetet.
Sok terület kapcsán halljuk, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése kihat az adott szakterületre, és ezáltal segíti azt, gyorsítja esetleg egyes felfedezések menetét. Ez a ti területeken megjelenik?
A szemészetben abszolút megjelenik a mesterséges intelligenciának a használata. Még a ritka betegségeknél is talán, vagy az is egy fontos területe lenne, de alapvetően itt azért természetesen a gyakori betegségekről és azoknak a szűréséről van elsősorban szó, ahol a mesterséges intelligencia
hát
és a telemedicína
tud,
megjelenik, tehát hogy valaki otthonról gyakorlatilag elküldi a fotót a szeméről, és akkor az alapján a mesterséges intelligencia majd megmondja neki, hogy akkor mit is kell csinálni, be kell menni szemészorvoshoz, vagy nem. Tehát abszolút van.
Működik a dolog akkor?
Hát nem az öröklődő retina betegségeknél egyelőre, ott azért nagyon, tehát ugye a mesterséges intelligenciához nagyon sok klinikai adatot kell összegyűjteni és betáplálni a rendszerbe, hogy aztán az önállóan tudjon jól működni, de a gyakoribb szembetegségeknél ennek abszolút megvan már a helye. Tehát ez az egyik, amellett, hogy most beszélgetünk a génterápiáról, ami szintén ugye a fókuszba került, és most minden szemészeti konferencián ez az egyik legfontosabb, legnagyobb látogatottságú része a konferenciának, a másik az abszolút a mesterséges intelligencia.
Tehát, hogy ez ott van már abszolút az életetekben, és akár segítheti a ritka szembetegségek.
Hát reméljük, hogy a jövőben a
is
hasznunkra tud majd válni, így van.
Hát ha ugye arról beszélünk, hogy tele vagyunk kihívásokkal a világban, és hogy rengeteg feszültség, probléma van körülöttünk, a tudománynak szerinted milyen szerepe lehet annak, vagy a ti munkátoknak, a kutatói munkának, hogy egy kicsit kiszámíthatóbb és élhetőbb legyen a mi világunk?
Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen törekedni kell arra, hogy amik eddig nem kerültek megoldásra, tehát mondjuk a saját szakmámon belül ezeknél a ritka betegségeknél, ami egy nehéz területe, hogy ott tudjunk olyan segítséget nyújtani, amivel a betegeknek talán az életét, aztán az életminőségét tudjuk javítani. Lehet, hogy nem tudjuk a betegséget teljesen visszafordítani és az eredeti látást visszaállítani, de ha már meg tudjuk állítani a betegséget, vagy egy pici javulást el tudunk érni, az egy olyan szintű életminőségbeli javulást okozhat, ami megváltoztatja egy ember életét. Például legutóbb volt nálunk egy 15 éves lány, akit kezeltünk pont ezzel a génterápiás szerrel egyébként, és ő már az egy hónapos kontrollnál jelentős javulást érzékelt a szemén.
Ez mit jelent egyébként?
Pont erre akartam egy nagyon szép, ami engem nagyon megfogott példát, és minden mai napig libabőrös leszek, ha rá gondolok, hogy az édesanyja felhívott és elmesélte nekem, hogy a lánya idén először kimert menni augusztus 20-án megnézni a tűzijátékot, mert ugye itt a sötétben való tájékozódás az alapvető probléma volt a szembetegség kapcsán, de annyit javult ez a tájékozódási képessége, hogy idén először kimert menni a tömegbe és megnézte a tűzijátékot. Tehát, hogy így egy magabiztosságot adott neki, egy teljesen más életirányba viszi aztán talán.
Más életminőség.
Így van.
Ami egy csomó ajtót kinyithat utána egy-egy ember előtt. Egyébként azt akartam is kérdezni, hogy egy 15 éves lányt említettél ez esetben, tehát hogy korosztálytól függetlenül foglalkozol gyerekekkel, felnőttekkel, mert hogyha itt egy eléggé speciális területről van szó.
Igen, ugye említettük, hogy 300 gént körülbelül, 300 gént ismerünk, ami egy örökletes retina betegséget okozhat, és ezek ugye genetikailag is nagyon változatosak, meg klinikailag is. Tehát ezek a betegségek kezdődhetnek akár születés után is, tehát gyakorlatilag születés után is feltűnhetnek az első panaszok, és kezdődhetnek 50-60-70 évesen is. Tehát nagyon változatos a klinikai megjelenés, és épp ezért nagyon összetett a mi feladatunk is, hogy ezeket megismerjük, megfelelően diagnosztizáljuk, és mivel minden betegséggel talán egy más klinikai stádiumban találkozunk, az egész enyhétől a nagyon súlyos fokú elváltozásig, ezért is nehéz egy egységes terápiát létrehozni, tehát emiatt is van nagyon sok feladat azok előtt, a kutatók és orvosok előtt, akik örökletes retinabetegségekkel foglalkoznak.
Tehát vannak olyan helyzetek, amikor akár 30-40 éves korban jön elő egy probléma?
Lehet 30-40 éves korban is, hogy az első problémák megjelennek, de lehet, hogy 6-7 évesen, tehát nagyon változatos lehet, és lehet, hogy egy ilyen késői kezdetű 60-70 éves korban megjelenő betegségről van szó, ami pedig az egyéb időskor kapcsán fellépő retina betegségek miatt talán nem is biztos olyan egyszerűen kerül aztán diagnosztizálásra.
Most egy kis szünetet tartunk, de a zene után innen folytatjuk a beszélgetést. Dr. Zobor Anna Mária Ditta, szemészorvos, kutató orvos a vendégem, tartsatok velünk továbbra is.